frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Katolikus Egyetem küldetéséről beszélt a rektor Mezőkövesden, még látogatható a városi bányászatról és a körforgásos gazdaságról szóló kiállítás a Miskolci Egyetemen. Újra pályázhatnak a 60-i civil szervezetek. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk. Újraindult és folytatódik a Takács István Klub program sorozata Mezőkövesden. A római katolikus Szent László plébáni által indított rendezvénysorozat legutóbbi vendége, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Irona volt, aki a Katolikus Felsőoktatási Intézmény küldetéséről és programjairól beszélt. Dr. Novák István plébánost hallják.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, 2001 és 2008 között 7 éven keresztül működött a Mezőkövesdi Szent László plébánián a Takács István Klub. Ezt követően egy hosszabb időn keresztül szünetelt a klub működése, és az elmúlt évben, 2025-ben, december 10-én indult útjára újra a Takács István Klub, amikor dr. Telnyák Csaba érsek úr megtartotta az első előadást a klub újraindulása alkalmából. Február 10-én a klub idei szezonjának a második előadására került sor, ahol is dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona, rektorasszony, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora tartott előadást, és ez az alkalom is érdeklődéssel és nagy várakozással kezdődött, hiszen amikor érsek atya megnyitotta a klubot, akkor szép számmal gyűltek össze az érdeklődők, és bíztunk abban, és ez valóra is vált, hogy valóban az érdeklődés az kitart, és újabb emberek lesznek azok, akik a klubba részt akarnak venni, és különböző témák iránt érzékenyek, illetve érdeklődnek. 2021 óta működik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Főegyházmegye fenntartásában, így most már az eltelt 5 esztendőről tudott beszámolni rektorasszony, bemutatva az egyetemet, annak katolikus jellegét, az egyetemen folyó képzéseket, és természetesen jövőképet is felvázolva, hiszen mindig a múltból tanulva, a jelenben élve és a jövőt tervezve működik bármely intézmény, így a katolikus egyetem is. Az is nagyon fontos, hogy a jelenlévők között számos szépkorú van, akik érdeklődnek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem keretében működő Szenyor Akadémiáról, amely nagy sikerrel indult útjára, és mivel Mezőkövesd nincs nagy távolságban Egerhez képest, ezért erről is szó esett a klub rendezvényén. A következő alkalom majd március 10-én lesz, amikor is dr. Szűcs Zoltán professzor úr, dékán úr fog előadást tartani egy olyan témában, ami neki a szakterülete, ami a mai időkben mindannyiunkat érint, ez pedig a mesterséges intelligencia, és előadásának a címe rendkívül találó, mitől lesz jobb. Ezt akkor lehet igazán egyfajta szójátékként érteni, hogyha leírva látjuk, az M és az I betű két nagybetű a mesterséges intelligenciára utal, és utána pedig kötőjellel mitől lesz jobb, vagyis jobb lesz-e az életünk az intelligenciával, amelyik mesterséges, hogyan változik, erről fog majd keresztény szemlélet és a keresztény szempontok, nézőpontok alapján dékán úr március 10-én a Mezőkövesdi Szent László plébánián előadást tartani.
Február 13-áig még látogatható a városi bányászatról és a körforgásos gazdaságról szóló kiállítás a Miskolci Egyetem főépületének régi aulájában. A Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológia Intézet és partnerei támogatásával készült tárlat a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulójára készült. A kiállítás a körforgásos gazdaság lényegét a különböző hulladékfajták újrahasznosításától kezdve a mezőgazdaság és zöld hulladékon át a hulladékból kinyerhető hőenergiáig mutatja be. Összegzi, hogy milyen hazai fejlesztések zajlanak annak érdekében, hogy a Magyarországon jelenleg csak mintegy 6%-ot kitevő körforgásos anyaghasználati arányt miként lehetne növelni a jövőben. A részletekről Faitli József, a Miskolci Egyetem Nyersanyag Előkészítés és Környezettechnológiai Intézet egyetemi tanára adott tájékoztatást.
A Magyar Tudományos Akadémia tavaly és most ünnepli a 200. születésnapját, és a mindegyik osztály rendezvényeket szervez. Ugye mi a földtudományi osztályhoz tartozunk, azon belül is a Bányászati Tudományos Bizottságnak vagyok a titkára, és javaslatot tettem ennek a városi bányászat konferencia és kiállítás megszervezésére, és ez 25. decemberben az akadémián le is zajlott már egyébként, egy konferencia és egy egyhetes kiállítás keretében. Viszont ugye elkészült egy kiállítási anyag, nagyon szép poszterek, meg anyagok, és arra gondoltunk, hogy itt a Miskolci Egyetemen is ezt mutassuk meg, főleg ugye most jön érkeznek a hallgatók, hogy ezt lássák, úgyhogy még február 13-áig itt a Miskolci Egyetem régi aula ott látható ez a kiállítás. Na most országos lefedettségű a Miskolci Egyetem, Gödöllő, Mate, Soproni Egyetem és számos környezettechnológiai cég van egyébként a kiállítás mögött. Körülbelül 2 év telt el a javaslat felvetését követően. Ugye már az is, hogy egyáltalán a 10-es osztály, a földtudományok osztálya ezt jóvá hagyja, hogy az mondjuk egy 1,5 év, és utána hát egy 1,5 éves szervezés volt. Hát nem mondom, hogy nem izgultam 1,5 éven keresztül, hogy ez hogy fog, de azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Ugye a konferencia előadások azok online is fenn vannak az akadémia honlapján, tehát meg is nézhetők, hogyha valaki a részletes szakmai dolgokra kíváncsi. Röviden összefoglalva, megmentjük a Földet, és ez nem vicc, hanem tényleg erről van szó, és inkább úgy mutatnám ezt be, hogy mi is ez a városi bányászat, miért fontos ez a körforgásos gazdaságban, és akkor, hogyha ezt most levetítem az én saját életemre, ez abban nyilvánul meg, hogy például otthon a háztartásban a kommunális hulladékokhoz hogy viszonyulok. És akkor konkrét példát is mondok, mondjuk egy teljes dobozt, hogyha előblítem és a szelektív kukába dobom, vagy pedig lusta vagyok és bedobom a vegyesbe, az óriási különbség, mert hogyha a szelektív irányba megy az a teljes doboz, akkor anyagában valószínűleg újrahasznosítják, ha a vegyesbe, akkor vagy lerakóban végzi, ugye hosszú távú környezeti kockázatot jelent. Tehát ez a háttér, és ami olvastam egy cikket, ami engem bekattintott a városi bányászat irányába, ez egy dél-afrikai tanulmány, hogy 2050-ben egy fordulópont fog bekövetkezni, hogy nagyon fontos anyagok, a réz, a cink és a vas, ugye azért ebből a réz az a kábel, anélkül nincs elektronika, meg elektromos, nincs elektromos autó, meg vas nélkül sincs, hogy 2050-ben már több ilyen anyagok lesznek városokban, ugye ennek a szakkifejezése, hogy antropogén erőforrásokban, mint magában a földkérekben. Mert ugye ezeket már mind kibányáztuk, ugye az az antropogén, a természeti, ami a földkérekben van, és amit már egyszer kitermelt, használjuk, tároljuk, ugye ezek az antropogén anyagok. És ugye nagyon sok antropogén anyag van, mert amit hivatkoztam ebben a mobiltelefonban is, nagyon sok anyag itt van, ugye majd amikor kidobom, akkor mi lesz vele. De az utakban is, itt a szobában is, ez mind a földkérekből jött antropogén anyag. Na most akkor a természeti erőforrást ki tudom váltani egy olyan antropogén anyaggal, ami már úgyis nálam van. Az úgynevezett körforgásos anyag használati arány az jelenleg az Európai Unióban olyan 12%, Magyarországon pedig 6%. És ez megdöbbentően kicsiny szám, tehát az biztos, hogy ami könnyen visszaforgatható lehetne, ugye ez egy vezérgondolata a mi kiállításunknál. Ugye a körforgásos gazdaságot az általában, meg innen is jött, azt a többség úgy apostrofálja, hogy a termelés-fogyasztás ciklust optimáljuk. Tehát, hogy használjuk újra, tervezünk olyat, amit ugye újra lehet hasznosítani. Ezek mind nagyon-nagyon fontos lábak, viszont a név. Tehát mi az, ami körforog? Hát az anyag, ami körforog. Tehát, hogyha elhasználtuk az antropogén anyagot, és akkor forgassuk vissza, és ez a városi bányászat. Tehát akkor meg kell találni, ki kell termelni az antropogén forrásokból, fel kell dolgozni, újra alapanyagot kell belőle gyártani, és abból újra terméket kell gyártani. Ez az anyagok körforgása.
Újra megnyílt a lehetőség a 60-i civil szervezetek előtt. Februártól ismét benyújthatók a pályázatok a Városi Civil Alap idei első fél évi keretére. Az önkormányzat több mint 10 éve segíti ezzel a helyi egyesületeket és alapítványokat, hogy programjaikat megvalósíthassák, vagy működési költségeiket fedezzék. A pályázatokat március 2-áig várják a hivatalban, a támogatás felső határa pedig idén is 200 000 forint. A részletekről Szinyei András alpolgármestert, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
A nehéz és szűkös anyagi költségvetés ellenére mindig odafigyelnek. Miért tartja fontosnak a városvezetés a civilek támogatását?
Ennek a kérdésnek nagyon örülök, és gyakorlatilag a realitása 1990-ben a rendszerváltás idején valósult meg. Az önkormányzat értelemszerűen ahhoz, hogy a város lakossága jól érezze magát, és legyenek rendezvények, legyenek aktív, tevékeny emberek, akik megmozgatják az embereket vitára, beszélgetésre, kulturális sport.
Most jelen pillanatban meg lehet határozni számszerűen, hogy mennyi civil szervezet van a városban, mert szerintem sok.
Sok van. Akik pályázatot adtak be, az egy ilyen 120 körüli. Igen. Vannak, akik erre nem tartanak igényt, el vannak, de ezek bejegyzett szervezetek, hiszen ez a feltétele annak, hogy pályázatot adhassanak.
Itt jön akkor az a kérdés, ami ehhez csatlakozik, mert itt most működő szervezetekről beszélünk.
Abszolút.
De az a kérdés, hogy akkor ön hogy látja, hogy segítik a város életét a civil szervezetek?
Mitől érzik jó magukat, ha közösségben lehetnek, programokra járhatnak, és mi a feltételben is azt kérjük a civil szervezeteinktől, hogy abból a pénzből a város javára csináljanak programokat, műsorokat, saját tagjaiknak is természetesen, de olyan előadásokkal és olyan rendezvényekkel, amelyek gazdagítják a város társadalmi életét, és ez nagyon fontos.
Az önkormányzat támogatja a civileket, itt nagyon fontos, hogy bejegyzett civil szervezet pályázhat, és akkor alpolgármester úr, technikai tudnivaló. Meddig pályázhatnak, hogy van ez a folyamat, meddig kell, hová kell benyújtani, és hány forintra?
Szerencsére a civil szervezeteink nagyon rutinosak, tudják, hogy minden évben kétszer van kiírva a pályázat, és én itt, amit előkészítésként kaptam a kolléganőtől.
És jól értelmezem, hogy egész évre van 200 ezer?
Fél évre.
Fél évre.
Fél évre.
Tehát egy fél év 200 ezer forint támogatás.
Ugye márciusban és majd augusztusban lesz a második forduló, aki nem készült fel, vagy nem most alakulnak a programjai, hanem majd augusztus, vagy akkor a év második felében, akkor fogja benyújtani, tehát ez nem jelent gondot. Február 1-től nyújthatják be a civil szervezetek, és a benyújtási határidő március 2.
Hát
tehát ezen a napon az utolsó nap, amikor leadhatják. A támogatás felső határa 200 ezer forint.
Végül az időjárásról. Alapvetően borult marad az ég, de holnap szakadozhat a felhőzet és előbukkalhat a nap. További kisebb csapadék, általában eső előfordulhat, a szél sok felé-felé lénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 4-5, napközben 10-11 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 11-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztőt Domán Vivient hallják, adásunk tartalmából. Munkaerőbővítést célzó foglalkoztatási paktum érkezik Heves vármegyébe. Továbbra is igényelhető a tűzifa a rászorulók részére Putnok városában is. Kockázatos webáruházi termékek nyomában a NAV. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Munkaerőbővítés tartalmazó foglalkoztatási paktum indul Heves vármegyében a terület és településfejlesztési operatív program plusz keretében. A projekt célja a foglalkoztatás bővítése, valamint az inaktív vagy álláskereső emberek munkaerőpiacra történő visszavezetése. Magyarország kormánya az elmúlt évtizedben több intézkedést is megvalósított a foglalkoztatás erősítése érdekében, többek között a közfoglalkoztatás fejlesztésével, a személyi jövedelemadó csökkentésével, a minimálbér emelésével, a vállalkozások támogatásával és a családtámogatási rendszer bővítésével. A programot Heves vármegye önkormányzata a vármegyei kormányhivatallal és az Agria térségfejlesztési non-profit Kft.-vel együttműködésben valósítja meg. A Paktum a gazdaság és foglalkoztatás fejlesztésért Heves megyében című projekt keretében bértámogatási lehetőséget biztosítanak a munkáltatók számára, amely segíti az új munkavállalók alkalmazását és a munkaerőállomány bővítését. A Heves vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnökét, Csuhány Bencét hallják.
Ma Magyarországon 2010-hez képest közel 1 millióval több ember dolgozik, ami hatalmas eredmény. Így jegyezném meg, hogyha már az év elején járunk, hogy Európában szinte példátlan, hogy a háború okozta gazdasági nehézségek ellenére is ilyen jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelés történt. Több mint 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre Heves vármegye foglalkoztatási helyzetének a javítására. Legfontosabb célunk több mint 1000 munkanélküli és inaktív ember bevonása a munkaerőpiacra, ezáltal életminőségük javítása, gazdaság élénkítése és a vármegye népesség megtartó erejének a növelése. A munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoportképzésekhez, foglalkoztatáshoz, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó projektrészt a Heves vármegyei kormányhivatal valósítja meg. A vármegye önkormányzata és a Paktum iroda, amely az Agria térségfejlesztési non-profit Kft.-n belül működik, a foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési együttműködések segítése érdekében számos programot és rendezvényt valósít meg. Ilyen például a vármegyei helyi termékek népszerűsítése, ha most egyet ki kéne emelnem. A helyi erőforrásokra és termékekre alapozott együttműködések erősítése céljából egy helyi termékkatasztert is létrehozunk, és számos alkalommal rendeztünk termelői piacot. Hiszünk benne, hogy ma egyre több vásárlónak fontos a helyi termelőtől, a szolgáltatótól való vásárlás, és ezáltal a helyi gazdaság is erősödik. 2026-ban is folytatódnak a Paktum iroda már bevezetett és jól működő programjai, piaci rócsók, állásbőrzék, karrier és foglalkoztatási fórumok, ágazati szakmai fórumok és a már eddig is sikeres termelői piacok.
2015 óta folyamatosan magasabb a foglalkoztatás Magyarországon, mint az Európai Uniós átlag. Emelte ki dr. Zöld Nagy Viktória munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás felügyeletért felelős helyettes államtitkár.
Munkanélküliségünk az 4,4-4,5% között mozgott az elmúlt hónapokban, a 20 és 64 év közötti korcsoportban pedig a foglalkoztatottság 81%-os, ami azt jelenti közgazdasági értelemben, hogy szinte teljes foglalkoztatás van Magyarországon, tehát aki tud és szeretne dolgozni, az valószínűleg már valahol a munkaerőpiacon van, versenyszférában, közszférában, vagy akár a közfoglalkoztatottak között. Innentől nehéz foglalkoztatás bővülést elérnünk, de további céljaink vannak. A kormány azt tűzte ki célul, hogy 2030-ig elérjük ebben a korcsoportban a 85%-os foglalkoztatást, ami azt jelenti, hogy látjuk még, hogy vannak munkaerőpiaci tartalékok Magyarországon, viszont az ő megszólításuk, illetve az első különleges munkaerőpiacra való felkészítésük lényegesen nehezebb feladat, mint amit eddig tapasztaltunk. Ezeket segítik azok a munkaerőpiaci programok, amelyeknek az egyike például a mai napon elindításra kerülő Top Plus program keretében
munkaerőbővítést tartalmazó foglalkoztatási paktum. Ezek a paktumok nem előzmény nélküliek, nagyon jó együttműködés, nagyon jó hagyománya van ennek már ebben a megyében is, tehát én remélem, hogy hasonló sikerekkel fogják ezt a programot is zárni a megyében. Itt is van még munkaerőpiaci tartalék, nem túl nagy, az országos átlaghoz képest valamivel alacsonyabb Heves megyében a munkaerőpiaci tartalék, tehát azt gondolom, hogy itt a kormányhivatali kollégáknak, megyei önkormányzati kollégáknak nehéz dolguk van, vagy lesz, de látjuk, hogy van munkaerőpiaci tartalék. A TOP programon túlmenően is van számos olyan munkaerőpiaci program, ami jelenleg is elérhető, akár azoknak, akik álláskeresőként regisztrálva vannak, vagy nincsenek még álláskeresőként regisztrálva, de szeretnének valahol elhelyezkedni, és bizony a munkáltatóknak is vannak elérhető programjaink, amikor kapacitást szeretnének bővíteni, akkor ilyen bővítéshez akár eszközberuházásra, akár a felvett új munkavállaló bérének a támogatására is van lehetőség. Ebből egy konkrét programot emelnék ki, amire hamarosan pályázni tudnak már a kis- és középvállalkozások. Ez a kis- és középvállalkozások kapacitás bővítő programja. Ez egy 4 milliárdos keretösszegű program, és február 28-ától elérhető.
Ignác Balázs, Heves vármegye főispánja elmondta, célkitűzéseik között szerepel 1432 fő bevonása a munkaerőpiacra Heves vármegyében. Jelenleg 857 fő bevonása már megvalósult, akik korábban munkanélküliek vagy inaktívak voltak.
Most egy TOP plusz projektnek a félidei átgondolásán, a félidei időszakban történő átbeszélésével kapcsolatban tartunk egy konferenciát. Ez a TOP plusz projekt a megelőző TOP projektnek a folytatása. Az alapprojekt, amivel indultunk 2004-ben, akkor alapvetően egy területi lehatárolás mentén próbáltunk megtalálni az előttünk is már jelzett inaktív munkanélküli, illetve azokból a szegmensből származó leendő munkavállalókat, akit közelebb tudunk hozni a munkavilágába. Ezen történt némi változás a TOP plusz 3.1.1-es új felhívásban, ahol alapvetően a célcsoportok vonatkozásában próbálunk fejlesztési lehetőségeket megtalálni. A TOP plusz új projekt négy célcsoportot határoztunk meg. Ezek az inaktívak, az 50 felettiek, az eltartottal együtt élő inaktívak, illetve az olyan személyek, akiknek nincs megfelelő szakképzettsége, vagy amivel rendelkezik szakképzettség, az már a mai modern világban nem biztos, hogy hasznosítható is. Maga a TOP plusz 3.1.1-es projekt keretein belül három szervezet dolgozik közösen, a Heves vármegyei önkormányzat, az Agria térségfejlesztési nonprofit Kft., a Heves vármegyei kormányhivatal. Konkrétan a projekt az 2,3 milliárd forint támogatással működik 2022 és 27 év között. Ennek a konzorciumban a Heves vármegyei kormányhivatal is részt vesz, de elsősorban a Heves vármegyei kormányhivatalon belül a járási kollégákat engedjék meg, hogy kiemeljem és megköszönjem az ő munkájukat. Minden járási hivatalban működnek foglalkoztatási osztályok, és ők a nulladik lépés. Ahhoz, hogy ezt a programot sikeresen tudjuk továbbvinni és folytatni, annak az első lépése az, hogy megtaláljuk és regisztráljuk azokat a személyeket, akik be tudunk vonni a programba, akik tudnak bértámogatást kapni, illetve akiknek tudunk képzésekben segíteni.
Továbbra is igényelhető a tűzifa a rászorulók részére Putnok városában is. A részletekről Tamás Barnabást, a város polgármesterét hallják.
A kormányzat döntött arról, hogy most már nem csak az 5000 főn aluli települések kaphatnak a tűzifából, hanem az 5000 főn felüli települések is, és most a felét a kormány biztosítja, tehát 200 köbmétert, amit az Északerdő szállít le, és ha ennek a kiosztása megtörtént, és még mindig szükségeltetik azt, hogy valakinek tűzifa kell, vagy éppen olyan a hőmérséklet, akkor még plusz 200 köbmétert fognak biztosítani. Én gondolom, hogy most már ezzel elindult egy olyan folyamat, ahol most már, tehát nem csak a kis falvakban, hanem a kisebb városok is megkaphatják ezt a tűzifát. azt mondják, hogy sokan, hogy késve érkezett. Hát az akkor nem gondoltuk volna, hogy ilyen hideg lesz az időjárás. Ennek kellett egy döntési folyamat, amit megtettek, és már előtte természetes dolog egy 3 héttel ezelőtt megkezdődött a kisebb településeknek az ellátása, de most elértünk most már ide, úgyhogy a városgondnokság telephelyére szállítják a fát az Északerdő, itt pedig nem mi vágjuk fel ugye kályha és kazán méretekre ezeket a fákat, és 1 köbmétert szállítunk ki azoknak a rászorultaknak, amit előzőleg már felmért a családsegítő. Természetes dolog, hogy ellenőrizni fogjuk, nem lehet vele kereskedni, ellenőrizni fogják, hiszen megy mindig egy családsegítő, aki aláíratja az átvételt, és akinél észreveszik, hogy bizony nem a saját magának használja fel, vagy éppen nem fával fűt, attól visszavonják, vagy oda se adják neki, ha meg már átvette és továbbadja, akkor büntető feljelentést fognak ellene tenni, tehát ne vegyük el azoktól az emberektől a lehetőséget és azt a fa mennyiséget, akik ténylegesen ezt felhasználják, meg arra használják fel, hogy melegedjenek, ha inkább adjuk oda becsülettel azoknak, és ne kereskedjünk rajta. Az igényeket úgy tudjuk kielégíteni, hogy ezt a családsegítő felméri, megnézi, hogy ténylegesen rászorult-e az illető, és hogyha rászorult, akkor ez természetesen megy folyamatában, hogy az Északerdő szállítja a fát, mert a kormányzati döntés arról szól, hogy mindaddig, amíg igény van rá.
A NAV egy webáruházat, a Fogyasztóvédelmi Hatóság pedig a jól pörgő, fogyást ígérő sláger termékét ellenőrizte. Az üzlet mindkét hatóságnál bukott. Ennek részleteit ismerteti dr. Paskújné, Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves-Vár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves-Vár megyei revizorai egy ismert weboldalról növény alapú, súlyvesztéssel kecsegtető terméket rendeltek, de számlát nem kaptak. Az adóellenőrök kiderítették, hogy a weboldal mögött egy külföldi vállalkozás áll, amely termékeit egy magyarországi raktáron keresztül juttatja el vásárlóihoz. A cég budapesti raktárában 6500 kétes megítélésű árut találtak. Az adóhivatal kérésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság is megvizsgálta a termékeket, és több szempontból is kockázatosnak minősítette. A számlaadás elmulasztása miatt a webáruház akár 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat. A termékek értékesítése után keletkező ÁFA kötelezettségek megfelelő teljesítésének kontrollja jelenleg még folyamatban van. De nem csak a NAV szankcionálhatja a céget a jogsértések miatt, hanem a Fogyasztóvédelmi Hatóság is. Ez a hatóság hiányolta a termékek mellől a magyar nyelvű összetevőkről szóló tájékoztatást, valamint a gyógyhatásról tett megtévesztő állítások miatt járt el. A NAV a jövőben is folytatja a közös munkát a Fogyasztóvédelmi Hatósággal. Az étrend kiegészítő, fogyást ígérő csodatermékek piacának tisztításával a hatóságok azokat az online kereskedőket szűrik ki, akik áruikkal veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét, valamint magatartásukkal, a tisztességes adózókkal szemben csalárdan kívánnak előnyökhöz jutni.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szent Atya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. 14. Leó pápa idei üzenetének témája a szamaritánus együttérzése, úgy szeressünk, hogy magunkra vesszük mások fájdalmát. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közzétette a Szent Atya teljes üzenetének fordítását, amely az Egri Főegyházmegye internetes oldalán is teljes terjedelmében olvasható. A betegek világnapján, szerdán, ma 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri fájdalmas anya Servita templomban. A szentmise főcelebráns a Ternyák Csaba érsek lesz. Azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással arra felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének felvételére is a szentmisében, szeretettel hívják és várják a híveket. A Szentmisét rádiónk élőben közvetíti, és megtekinthető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben kedden. A nap folyamán szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak, és az aktuális ügyeket beszélték meg a résztvevő intézményvezetők. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a gondolatok, szavak és tettek összhangjára, egységére bíztatta jelenlévőket. Ha biztos kapaszkodót akarunk adni a diákoknak, ha azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, akkor a szívüket kell formálni, Jézus szívéhez hasonlóvá kell alakítani azt, hogy legyenek becsületesek, egyenes szívűek, segítőkészek. Felkészíteni a fiatalokat az életre azt jelenti, hogy példát mutatunk nekik és rávezetjük őket arra, hogy testük, szellemük és lelkük egységben legyen. Hangsúlyozta, a jó pedagógus képes megszerettetni a diákokkal azt a tárgyat, amelyet tanít. Ehhez a pedagógusnak magának is szeretni kell azt, amit tanít. Rácz László tanár alakját példaként állítva a jelenlévők elé, miszerint az igazi tanár hivatalnok, lelkipásztor, a kultúra harcosa és művész is, arra biztatta a pedagógusokat, hogy ne csak szavakkal hirdessék Istent, hanem a szívük is legyen közel hozzá. Dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója, gyermekvédelem, digitális detoxikáció és intézményfenntartás témakörében tartott előadást. Kiemelte, az egyház azért tart fenn iskolákat, mert pasztorál és evangelizál, és a sajátos eszközein keresztül szeretne keresztény nevelést megvalósítani az iskolákban. A katolikus iskola akkor tud sikeres lenni, ha a helyi egyházzal jó kapcsolatot tart fenn. Saját feladatukról, céljukról szólva hangsúlyozta, intézményfenntartóként segíteni kell az iskolaigazgatók munkáját különböző eszközökkel, lehetőségeket kínálva számukra a hatékony oktató-nevelő munka innovatív végzéséhez. Ilyen például a KET pedagógia, az iskola KET program, az alkotó pedagógia, a LEGO pedagógia, a környezet pedagógia. Beszélt a gyermekvédelem aktuális kihívásairól. Hazánkban ma a szorongás, magányosság, alvás problémák, kortárs bántalmazás és a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kihívást. Hangsúlyozta, hogy minél fiatalabbak a gyerekek, annál ártalmasabb számukra az okos eszközök. Beszélt az egyházmegye által indított 120 tanuló önkéntes részvételével megvalósuló digitális detox kampányról, melynek eredményeként csökkent a gyermekek szorongása, javult a koncentráció képességük, teljesítményük, kreativitásuk, empatikusabbak lettek és gyorsabban felismerték, ha valamelyik társuk nehézségekkel küzd és segítségre szorul. Az előadó kiemelt feladatnak tekintette, hogy a pedagógusok, gyermekek és szülők mentális jóllétével is foglalkozzanak, ennek érdekében utazó terápiás csoportot is működtetnek, akik 1500 gyermeket látnak el és 700 szülői konzultációt tartanak évente. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke Remény az iskolában címmel tartott előadást. Mint mondta, mindenben és mindenkiben felfedezhetjük a reményt, a gyermekek, az elkötelezett pedagógusok, a velünk egy irányba nevelő családok is a remény hordozói, az egyházi év az ünnepek, de akár egy mosolyunk is a remény hordozója. Rámutatott, a pedagógus akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az eukarisztia közelében. A felkészült pedagógust érdekli az iskola, ismeri a katolikus egyház tanítását, ismeri és használja a pedagógiai módszertan eszközeit, maga is állandóan tanul másoktól, megszólítható, közvetlen kapcsolata van a rábízottakkal, hiteles, tehát a gondolatai, a szavai és a tettei egységben vannak és példakép a diákok számára. Benyovszky Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt az intézmény oktatási nevelési elveiről. Beszélt arról, hogy a technikum milyen sokrétű lehetőséget kínál, az ott tanuló diákok az üzemlátogatások révén korán és közelről beleláthatnak a munkavilágába, ezáltal nagyobb motivációt kapnak az őket érdeklő területek iránti elkötelezettségre. A kollégiumban nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre, a lelki életre és a karitatív szolgálatra. Rámutatott, hogy az ösztöndíjprogram szintén komoly motivációt jelent a diákok körében. A nap folyamán még az iskolák és óvodák aktuális feladatairól, változásairól, jogszabályi változásokról hallhattak információkat a jelenlévők. Miskolcon megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a Kapaszkodó Fejlesztőház, amely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segíti. A beruházás a Szerencsejáték ZRT támogatásával valósult meg, a társadalmi esélyteremtés szem előtt tartva. Az épület megújítása lehetővé teszi, hogy a szakmai munka korszerűbb és hatékonyabb környezetben folytatódjon. Az intézményben barátságos vizsgálók és több funkcionálisan kialakított fejlesztőszoba kapott helyet. A gyermekek fejlődését tornaterem, szenzoros szoba és sószoba is segíti. A központ célja, hogy minél több rászoruló fiatal kapjon esélyt a sikeresebb jövőre. A részletekről Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy nagyon-nagyon hosszú története van már itt Miskolcon. Talán az egyik első családok átmeneti otthonát, azt itt indíthatta el a szervezet, és itt már talán több mint 20 éves távlatról beszélünk. És azóta is nagyon sok fejlesztést tudtuk megvalósítani, de az mégiscsak egy zárt intézmény, és mindig megvolt bennünk az az igény, hogy itt az Avason olyan intézményt, olyan központot is tudjunk működtetni, amit ki tudunk nyitni a közösség irányába, hiszen az igény az egyértelműen hatalmas, nagyon sok gyerekes család él itt. Korábban működött ezen a helyszínen, ahol most vagyunk, közösségi tér ideiglenesen, de ugye egy segélyszervezetnél azért ennek mindig vannak támogatási feltétele is, és igazából akkor tudott ez a mostani formátum, ez a kapaszkodó fejlesztő ez megvalósulni, akkor a Szerencsejáték ZRT-vel meg tudtunk abban állapodni, hogy egy sors egy bevételéből tudják ők támogatni ezt a fejlesztést, és hát most itt állunk egy gyönyörű szép fejlesztőházban. A fejlesztőház, ahogy a neve is jelzi, ez egy olyan ház, ahol legkülönböző fejlesztések fognak zajlani, többek között dévénytorna, TSMT torna, logopédia, autizmus specifikus gyógypedagógia, pszichopedagógia, tehát csupa olyan szakember sikerült megszereznünk, akik egyébként egyrészt nagyon hiányoznak, tehát hiánypótlóak, kevés is van belőlük, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, hogy ennek a háznak ilyen típusú szolgáltatásai tudnak lenni. Másrészt pedig, ami azt hiszem, hogy a legfontosabb, hogy ezek a szolgáltatások itt most rászoruló családoknak lesznek elérhetőek. Tehát mi azért azt tapasztaljuk országszerte, hogy nagyon nagy az igény ilyen típusú fejlesztő pedagógusokra, ilyen szolgáltatásokra, és ezek sokszor elérhetetlenek olyan családok számára, akik nem tudják kifizetni ennek az árát. Itt pedig most majd lehetőség lesz arra, hogy a rászoruló családok ezt ingyenesen tudják igénybe venni. Nagyon fontos ez is, hogy hosszú távon gondolkodunk, tehát ez nem egy kampány, nem egy pár alkalom, hiszen maga a munka is olyan, hogy akár egy-egy gyerekest több hónapig kell, hogy foglalkozzanak vele, és hát szeretnénk egy olyan fenntartható intézményt létrehozni, működtetni itt, ahol tényleg azt mondjuk, hogy évek múltán is itt majd tele lesz élettel ez a most gyönyörűen felújított épület, ahol állunk egyébként egy nagy előtérben, innen különböző fejlesztőszobák nyílnak, és akkor minden egyes fejlesztési ágnak, a TSMT-nek, a logopédiának, a dévénytornának külön-külön szobája tud lenni, sőt van még itt egy sószoba is, ami szintén meg tudott újulni. Tehát azt hiszem, hogy tényleg jó lesz majd ide betérni, és jó lesz majd itt lenni a családoknak, és hát mi meg azt reméljük, hogy nagyon sok sorsfordító momentum, sorsfordító foglalkozás tud itt majd megtörténni a gyerekekkel, ami nem túlzás azt mondani, hogy az egész életüket meghatározhatja. Én azt hiszem, hogy tényleg hiánypótló tud lenni, 0-10 éves korig fogadjuk majd itt a gyerekeket, és azt hiszem, hogy akinek van gyereke, vagy valaha is foglalkozó gyerekeket, tudja, hogy a legfontosabb időszakról beszélünk, ami itt kimarad, azt később nem lehet pótolni. Ezért is mondjuk azt, hogy ez egy esélyteremtő munka, hiszen esélyt adunk a támogatóinknak, köszönhetően a szakembereknek, köszönhetően esélyt tudunk adni az ide betérő gyerekeknek, arra, hogy ők is egyelő eséllyel tudjanak indulni az életben. Ilyen típusú kapaszkodó fejlesztőház még sehol nincs az országban. Az a tervünk, hogy majd több városban is meg tudjuk valósítani, és itt hangsúly van a városon is, hiszen azt hiszem, hogy nagyon sokszor a felzárkózást, a hátrányos helyzetűek támogatását összekötjük a kis településekkel, a lemaradt régiókkal, miközben bármely várost, hogyha megnézzünk Magyarországon, beleértve akár a fővárost is, nagyon sok olyan család van, aki ugyanúgy nem engedheti meg magának azt, hogy fejlesztő foglalkozások kerüljön, tehát bár elérhető a szolgáltatás az adott településen, városban, az ő számukra mégsem az. És azt hiszem, hogy ezen változtat nagyon nagyot egy ilyen fejlesztő, ez egy nagyon régi álmunk volt, ez a hiánypótló intézmény, és ilyen értelemben tud ez minta lenni, hogyha itt sikerül ezt a hosszú távon fenntartatóan működtetni, akkor én azt remélem, hogy több városban is ez az álom valóra tud válni.
Miskolcon megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet új gyermekfejlesztő és terápiás központja, a Kapaszkodó Fejlesztőház, amely a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózását segíti. A részletekről Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást az imént. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de az okos eszközök terjedésével egyre többen a különböző alkalmazásokat részesítik előnyben. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás, ahogy említettük, ingyenesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Ha az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Drimba Miranda, Debnár Ádám és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Új játékossal bővült a Deac férfi futsal csapatának kerete. Az Egri Bicskei Aladár uszodát január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra ügynökség üzemelteti. 5 éves kihagyás után újra megnyitotta kapuit szerencsén a városi uszoda. Somodi Bálint lett Heves vármegye legkiválóbb középiskolai testnevelő tanára. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Új játékossal bővült a Deac férfi futsal csapatának kerete, közölte a klub. A 22 esztendős brazil légiós Kaiki Oliveira a mostani idénynek a Románia vonalban edződő West Deva gárdájában vágott neki, ezt megelőzően pedig hazájában a São Lucasban és a Marekó futsalban bizonyított. Oliveira szerződtetése mellett az is eldőlt, hogy Szabó Steven távozik a Deactól. A 24 éves játékos 2024-ben érkezett Debrecenbe, ebben az idényben az NB1-ben 3-szor, a Magyar Kupában pedig 1-szer volt eredményes. Az Egri Bicskei Aladár uszodát január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra ügynökség üzemelteti. Arról már folynak a tárgyalások, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba az uszoda. Ehhez közgyűlési döntés is kell majd, emelte ki Wagner Ákos, Eger polgármestere.
A sajtóban megjelent az, hogy vagyonvesztés van Egernek, tehát nagyon fontos leszögezni azt, hogy alapvetően a Bicskei Aladár uszoda az egriek és az egri sport szolgálatában van közel 2000 óta, 26 éve. Az látható, hogy egy olyan beruházást vállalt ekkor Eger, amelynek a fenntarthatósága az kérdőjeles, már akkor is állami működési forrást irányozott elő. Az elmúlt években viszont ez a helyzet, főleg az energiaáraknak a változása, hogy jelentős többlet nehézséggel jár. Mondjuk a számokat, 24-es évet mondtam el konkrétan a közgyűlésen, 470 millió forint körüli összeg az a működési költség, ami kiadás volt a 24-es év tekintetében a Bicskei Radár úszoda üzemeltetésénél. 160 millió forint körüli összeget fizetnek be azt, akik igénybe veszik ott a szolgáltatást, tehát a lakosság és a sportklubok. 150 millió forintot adott Eger megyejogú város önkormányzata. Minden egri pénzéből 150 millió forintot adtunk arra a Termál Kft-nek, hogy tudja üzemeltetni a Bicskei Radár úszodát, és ezen felül a Bicskei Radár úszodát üzemeltető Termál Kft. A strandon elért nyereségét is a Bicskei Radár úszoda működtetésére fordította, ami közel szintén 150-160 millió forint éves szinten. Na most így innentől kezdve nyilván a strand állapota is folyamatosan romlott, hiszen pótlólagos felújításokra, karbantartásokra nem maradt a Termál Kft.-nek része. E tekintetben a Bicskei Radár úszoda is ugye láthatóan felújítási igényeket tett. Ezért a magyar kormánnyal való együttműködés kapcsán az a döntés született decemberben egy kormányhatározat formájában, hogy első lépésként 26. január 1-ével üzemeltetésbe veszik ezt a ingatlan. De egy olyan üzemeltető, a Nemzeti Sportügynökség, aki egyébként Magyarországon közel 250 sportlétesítményt üzemeltet, el között sok úszoda van, sok városnak az úszodáját új üzemeltető, tehát egy profi üzemeltetőt kaptunk. Ez az üzemeltető kapott egy 420-430 millió forint értékű üzemeltetési költséget a magyar államtól, tehát ez már segít Egernek a működését. Ezzel, hogy ők átvették az üzemeltetést, így Eger megye jogú város körülbelül 26-os esztendőben 300 millió forint olyan költséget tud megtakarítani, amit egyébként a egyéb városi közszolgáltatásokra a városra tud költeni. Tehát egy hatalmas mozgásteret nyitottunk ezzel a döntéssel. Ugyanakkor a Bicskei Radár úszoda nem megy sehova, tehát az itt marad. Ugyanúgy ott fogja a várost díszíteni, ugyanúgy ki fogja szolgálni a lakosságot és a sportolni vágyókat. És amíg azt is el kell mondjam, hogy decemberben az Építés és Közlekedési Minisztérium, hiszen a Bicskei Radár úszoda a Makovec örökség részévé vált a 2025-ös esztendőben, még egy 370 millió forintos fejlesztési forrást is adott a városnak a tekintetben, hogy rövid távon tudjuk a Bicskei Radár úszodát fejleszteni. Ez a munka már talán a jövő héten az egyeztetéseket tekintetben elindulnak, illetve a magyar kormánynak a következő időszakjúrába be van tervezve egy 4,8 milliárdos felújítása is a Bicskei Radár úszodába. És ami az állami tulajdonba adást jelenti, a kormány határozatban szerepel az, hogy 2026. január 1-től elindul az a tárgyalási folyamat, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba, milyen módon. Ezek a tárgyalások hamarosan elindulnak. Ez viszont közgyűlési döntést igényel, ha ez végeredményre jutnak, akkor fogjuk tudni ezt a közgyűlésre behozni. Meglátjuk, hogy ez milyen konstrukcióban tudjuk hozni, hiszen számos olyan kérdés van, amit tisztázni kell ebbe. Például a Bicskei Radár úszoda jelenleg a Termál Kft.-nek a tulajdonában van, tehát ő a tulajdonosa. A e vonatkozásban, ami meg az Evad ZRT tulajdonában van, tehát hogyha neki kerül, akkor ugye itt ezeket a jogi és számviteli kérdéseket kell vizsgálni, és ezeket vizsgáljuk, hogy lehet-e, és ha lehet, milyen módon állami tulajdonba adni. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége, mihelyt a tárgyalásoknak a vége érünk, akkor erről számot adunk.
5 éves kihagyás után újra megnyitott a kapuit szerencsén a városi úszoda. A létesítmény kormányzati támogatás segítségével újulhatott meg, amely azóta újra várja a vízisport szerelmeseit, kicsiket és nagyokat egyaránt. A beruházás kapcsán Konz Zsófia, országgyűlési képviselő a következőket mondta.
Sajnos az elmúlt 5 évben zárva volt az úszoda, ez egy nagyon nagy fájdalom volt a városban. Nagyon vártuk azt, hogy újra nyithasson. Több mindent fel kellett ehhez újítani, például a tetőt, voltak gépészeti felújítások is. Igazából a magyar kormány több mint 300 millió forinttal segítette azt, hogy egyébként ezek a felújítások megvalósulhassanak. És ugye nem csak megnyitottunk, hanem Schmidt-Ádám államtitkár úr igazából arról biztosított minket, hogy a működést a következő időszakban ők fogják finanszírozni és biztosítani, és ezt 58 millió forinttal fogja támogatni, és ez egy nagyon jó hír, és így egészen biztosan rendben van a Szerencsúszodának a működése. Nagyon büszkék vagyunk az úszó szakosztályra, mindig a szerencsúszók között vannak olyanok, akik körzeti, megyei vagy országos versenyeken kiemelkedő eredményt érnek el, és hát az úszodában az is nagyon jó, hogy minden korosztálynak jó, tehát nagyon-nagyon egészséges, és tényleg a kisebbek és az idősebbek is egyébként remélem, hogy újból fogják használni majd a mindennapokban. Nagyon örülök a Szerencsi Képviselőtestületnek a döntéséhez, hiszen ott ők azt a döntést meghozták, hogy a Szerencsi és Ondi lakosoknak évente két-két alkalommal mind az úszoda, mind a fürdő ingyenesen biztosított lesz. Ez azért is jó, mert még inkább elérhető a helyiek számára ez a létesítmény, illetve hát nyilván nagyon egészséges, hát ha aki eljön egyszer-kétszer utána, fog esetleg járni majd a következő időszakban is, úgyhogy szerintem ez csupa jó hír, és talán azt tudom mondani, hogy Szerencs városa az úszó sport térképére újból felkerült.
Kis Attila, Szerencs város polgármestere szeretettel ajánlja mindenki figyelmébe a megújult létesítményt, melynek használatához kedvezményeket is biztosít a fenntartó önkormányzat.
A terveink nem annyira inkább műszakiak, mint humán kötődésűek, számukra legfontosabb az emberek, hogy minél több szerencsé vagy környezet tudjon egészségesen élni, és azt gondolom, egy ilyen létesítmény hozzátesz ahhoz, hogy a fizikumát, vagy éppen a lelki szellemi egészségét is fenntartsa itt a városban. Az emberek között is kiemelt figyelmet érdemelnek a gyermekek, gondolok itt főleg az óvodásokra, minden szerencsi óvodásnak ingyenes belépés biztosító úszásoktatásra, várjuk a városban működő tanítézmények, általános iskolák, középiskolák diákjait úszni, várjuk a tankülethez tartozó környébeli településeknek a gyermekeit úszni, és reméljük, hogy újra élettel meg tudjuk telteni az úszodát, az hét minden napján, hétfőtől szombatig, amíg nyitva tart.
Somodi Bálint lett Heves vármegye legkiválóbb középiskolai testnevelő tanára. A szakmai elismerést a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium pedagógusa vehette át, aki évek óta elhivatottan dolgozik a diákok egészséges életmódra nevelésért és sport iránti szeretetének erősítéséért. Most őt hallják.
Igazából az érzés az teljesen más. A díj az nyilván az is más, de teljesen más, amikor egy olyan tevékenység miatt díjaznak minket, amikor azt felkészítőként érjük el, mint sportolóként. Nyilvánvalóan mind a kettőnek megvan a maga sajátossága, mind a kettő egy nagyon pozitív élmény az életemben. Most nyilván ez friss, ez nagyon jól esett, beérett a munka gyümölcse. Végsősorban azt tudom mondani, hogy mind a kettő szempontból nézve egy nagyon pozitív élmény, és előrelendít a sportolói és a felkészítő pályán is egyaránt. Maga a díj, a felkészítés igazából ott a legjobb érzés, amikor a sportol az feláll a dobogóra, és akár egy egyéni csúccsal, akár egy nagyon jó eredménnyel átveheti a őt illető díjazást, érmet, oklevelet, stb. Igazából azt tudom mondani, hogy nagyon tehetséges gyerekekkel dolgozhatunk, és mivel én atlétikából jövök, ezért én talán elfogultan is, de talán túlzottan értékelem ezt, amit most elértek a gyakban atletizáló sportolók, tehát ez nekik is köszönhető. A felkészítés is sokat rátesz, nyilvánvalóan az ott megszerzett tudás, az ott alakított személyiség nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sikeresek legyünk, de ez a siker ugye nem jöhet létre, tehát van az edző, mint felkészítő, sportoló, diákolimpia esetén az intézmény támogató közege, valamint nem utolsó sorban a szülők, akik az esetben a versenyen is ott voltak, amiről most beszélünk a Diákolimpia országos döntőn. Tehát ennek a most ez esetben négyesnek kell összeállnia úgy, hogy ezeket el tudjuk érni. Én általános iskola alsó tagozatában találkoztam a sporttal. Egy testnevelési játék keretén belül fedezett fel az edzőm, aki utána nevelőedzőm is volt, felnőttként is ő volt az edzőm, és egyben a testnevelőm is. Egy kidobós játék során úgymond fedeztek fel, és kérdezte meg az edzőm, hogy van-e kedvem esetleg kislabdát hajítani, ugye az atlétikai versenyszám 3.-4. korcsoportban. És így alakult igazából, elkezdtem edzésekre járni, nagyon szerettem, igazából a sikerélmények is benne tartottak, és nagyon nagy löketet adtak, hiszen kislabdahajításban válogatott sportoló voltam két alkalommal, és aztán később is idősebb korosztályban is, más sportágban. Így kezdődött, és ennek ugye nemrég lett vége igazából, hát hogyha azt nézzük, hogy nemrég, akkor 2-3-4 éve, de már akkor is tudtam, hogy én valamit az atlétikában szeretnék csinálni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes